Jó napot kívánok, üdvözöljük hallgatóinkat, ez a Szószátyár műsora, benne
Nádasdy Ádám
és Kálmán László. Az új időpontban, az esti 7-es időpontban segítőink Burger Lajos a technikus és Sugár Ágnes szerkesztő. A múltkori adásunkhoz fogunk először kapcsolódni. Több kérdés is érkezett, 3-4 kérdés is érkezett azzal kapcsolatban, hogy mi folyamatosan a cigány szót használtuk ennek az etnikumnak a megjelölésére, pedig tudjuk, hogy van rá más megjelölés is. Ez ilyen kérdésekből többet már a múltkori műsor előtt is kaptunk, tehát ez úgy látszik, hogy foglalkoztatja a hallgatóinkat. Én az egyiket fölfogom, vagy kettő ilyen kérdést fel fogok olvasni. Az egyik az egy általánosabb kérdés. Azt mondja Budaházi Gusztáv, azt kérdezném, kedves szószátyár, hogy mit szólsz ahhoz a folyamathoz, amely jobb sorsra érdemes szavainkat vonja ki a forgalomból, csak azért, mert azok jelentéséhez valamiféle negatív jelentéstartalom is társul, és ezért a hivatalosság az állítólagos közmegítéléssel is egyetértőleg újabb, sokszor mondva csinált szóalkotmányok használatát erőlteti rá a jó népre. Hát ez egy erősen elfogult megfogalmazás,
igen.
Mert én erőltetést nem szoktam tapasztalni, és az, hogy valamiféle negatív jelentéstartalom társul hozzá, az tényleg nem jó.
De az hát kérdés, hogy ez nem tehet senki.
Kérdés, hogy ez ráillik ezekre a példákra, mert a következő példákat hozza hallgatunk. Ilyen mindjárt az alábbi jegyzetemben már említett, ezt nem tudom milyen jegyzetre utal, fogva tartott kifejezés, amely nem tudom miért jobb a rab vagy a fogoly szavunknál. Hát szerintem ezen haladjunk tovább, mert én azt hiszem, a fogvatartott egyszerűen csak egy jogilag precíz meghatározás.
Azért én megemlíteném, hogy van jelentéskülönbség a fogoly és a fogvatartott között. Mert például azt mondanám, hogy a terroristák szabadon engedték a foglyokat, és nem szabadon engedték a fogvatartókat.
Ebben igazad van, de valószínűleg nem is mondják helyette azt, hogy ilyenkorson nem is mondják helyette, hogy fogvatartott.
Hát jó, de ő minthogyha azt implikálná, hogy a fogoly és a fogvatartott az ugyanaz, és mi az ördögnek találunk ki hosszabb, bonyolultabb szavakat valamire, amit egyszerűbben is lehet mondani.
Nem, hát nyilván úgy érti, hogy abban a szövegkörnyezetben, amikor börtönben ülő rabokról beszélünk, akkor a rabot is mondhatnánk, a foglyot is mondhatnánk, és mégis valamilyen precizitási igény miatt ezt a fogvatartott szakszót használják sokszor. Én nem érzem ezt nagyon zavarónak, ha beleillik a helyzetbe, hogy hírekbe hangzik el, vagy szakszövegbe, szerintem ezzel nincs gond, és azt hiszem a fogvatartott egyébként általánosabb is, bár nem értek a jogi részéhez, de hát szerintem fogvatartott az is, akit éppen csak előzetesbe vesznek, vagy vizsgálati fogságba, vagy én nem tudom, hogy hívják ezt a sokféle.
Igazad van, vagy egy éjszakára becsukják,
vagy egyszerűen csak őrizetbe veszik. Igen,
igen. Igen.
De nem vagyok egészen biztos benne. És hasonlóképpen ítéli meg, szintén azt mondja, hogy épp az önkormányzati bérrakás rendszer rendtartási megújításán dolgozva egyesek a házmesterbe, mint nem szalonképes kifejezésbe kötnek bele, s hiába érvelek a polgármesterrel, csak legyintenek rá. Na most én itt egy nagyon nagy különbséget érzek, és nem hiszem, hogy a polgármesterrel lehetne érvelni, amellett, hogy a házmester az egy...
Mert hogy az is mesterre végződik.
Igen, de hát ez egészen más természetű dolog, és szerintem a házmester, mint intézmény, az egy nagyon különleges intézmény, ami gyakorlatilag kihaló félben
igen,
van.
Igen, igen, igen.
És nem csodálom, igen. Hogyha valaki óckodik attól, hogy ezt használja, mert ugye manapság mondjuk gondnoknak hívjuk azt, aki a ház ügyéről. Igen, de az igen. Nem ugyanaz, mint a házmester. Nem, a házmester, az én fejemben nem.
A házmester az ott lakik például, ugye? Ott lakott, amíg volt.
Igen, azt gondolom. Volt olyan, hogy több házmester, aki esetleg nem lakott ott.
Igaz. Ő szedte össze a szemetet, meg mit tudom, sőt, hát gyerekkoromban még a házmester javításokat is eszközölt, tehát ha vízvezetékkel valami volt, akkor apróbb dolgokat ő megcsinált. Elzárta lent a vizet.
Olyat is ismerte, hogy ő engedte be, amikor már a kapu zárva
hát
volt,
hogyne.
Ő engedte be az embereket.
Hát csöngetni kellett, és ő hálósipkába igen, kijött, igen. És beengedte az
tehát embereket. Egész más kép társul hozzá, mint egy gondnokhoz, aki ilyesmivel nem foglalkozik. Tehát én nem gondolom, és nem hiszem, hogy azért kerülik az emberek, mert valamiféle rosszalló tartalom kapcsolódik hozzá, hanem azért, mert ez nem az a foglalkozás, nem ugyanaz a foglalkozás.
Igen, kicsit eljárt fölötte az idő. Igen, igaz.
Na de, ugyanebben a kérdésben azt a bizonyos cigány szót is megemlítés, igazából ez az, ahova mi ki akartunk lyukadni. Azt mondja, de említhetném a cigány szavunkat is, mely helyet egyre inkább a roma dívik manapság. Ám, kérdem én, ismerve mai közállapotokat, mi lesz akkor, ha a roma is kezd avétossá válni a finnyás köztudatban? Akkor az is lapátra kerül?
Pontosan.
Ezt kérdezi Budaházi Gusztáv, és akkor egy másik hallgatónk, ugyanebből a témából, ezt rögtön utána felolvasom, mert kapcsolódik ide. Ha jól emlékszem, a rendszerváltás után a cigányokat elkezdték romáknak nevezni, ha nem csal az emlékezetem, arra hivatkozva, hogy ők így hívják magukat, és a cigány szó becsmérlő sértő. Mit szól a szakértő, illetve önök ehhez? Tényleg sértő-e ez, vagy attól függ, kinek a szájából? Egyébként a roma szót is miért ne lehetne sértő módon használni? Szokták is? Nem olyan ez, mintha kiválasztanának egy magyar csoportot, nem tudom, ez a megfelelő kifejezés, és minden magyart, magyarul beszélőt mondjuk székelynek vagy csángónak hívnának, arra hivatkozva, hogy ők így hívják magukat? Ebbe több kérdés is meg van fogalmazva, a végében egy kicsit azért beleakaszkodnék, mert ő azt mondja, hogy a roma elnevezés az valójában a cigányoknak csak egy csoportjára illik rá, akik magukat romának hívják. Ebben egyébként van igazság.
Igen, valóban.
És hozzá kell tennem, hogy ez a hallgatónk, itt a kérdéstől függetlenül ő elmondta, hogy ő beás származású. És
Kovács például, Józsefről van szó, ugye?
Igen, és ő például nem hívná magát romának.
De hiszen ezt tudjuk is, ugye, hogy a beás cigányok, akik Baranyában élnek, azok nem hívják magukat romának. Valóban.
Igen. Megtolnában.
Megtolnában, hát szóval igen. Dél-Dunántúlon.
Nem hívnák magukat romának, és akkor ő úgy érzi emiatt, hogy ez a roma elnevezés olyan, mint hogyha minden magyar székelynek, vagy minden magyar csángónak neveznék. Tehát a precizitásába köt bele.
Logika van benne, amit mond.
Igen, érdemes egy kicsit belegondolni, hogy a népeket, etnikumokat hogyan szoktuk elnevezni. Hát a legritkább esetben precízek ezek az elnevezések, és ezt hát a fene bánja.
Hát igen, igen.
Jó. Nagyon nehéz.
Aztán, ha van valami érzékenység, akkor persze egyszer csak elkezd hát az érzékenység feltámadni. Én tudom, hát például a minap történt meg, van két barátom, akik skót származásúak, vagyis talán nem is tudom, miért mondtam így, akik skótok, és Londonban élnek már nagyon régen. És egy társaságba bemutattam őket valakinek, és azt mondtam, hogy itt van két angol barátom. Mire ők azonnal mind a ketten kórusban rám kiáltottak, hogy ők skótok. Na most szégyeltem magam, mert persze talán azt kellett volna mondani, hogy két brit barátom, ugye az ellen nem lett volna kifogásuk, de az egy picit olyan mondva csinál, talán mint a roma, hogy úgy még ne legyen konkrét. A másik az, hogy ők persze angolul beszélnek, és Angliában élnek, és ezért nekem hát kicsúszott a számon. Azt kellett volna mondanom, hogy két barátom itt van Angliából, akkor ugye már nem lett volna baj. Csak akarom mondani, hogy valóban ilyen csúszkálását elég gyakran előfordul.
Hát én szerintem a legritkább esetben használunk precíz elnevezést, és ezzel szerintem nincs senkinek se gondja, addig, amíg az előbb mondtad is, amíg nem sért valakit.
Mi van akkor, hogy a Barcelonában élő barátodról azt mondod, hogy és itt egy spanyol barátom.
Hát ez ugyanaz, mint a skót példa, ugyanaz.
Hiszen ő katalán.
Hiszen ugye? Ő lehet, hogy tiltakozni fog, hogy ő katalán. Igen. Ha tényleg az... De a spanyol meg a katalán az két különböző népcsoport. Nem arról van szó, hogy sértő az egyik elnevezés, hogy ugyanannak a népcsoportnak egy sértő és egy kevésbé sértő elnevezése. Itt pedig a hallgatóink arra kérdeznek rá tulajdonképpen, hogy hogy is van ez a dolog, hogy a cigány az valóban sértő elnevezése-e a romáknak, vagy a cigányoknak.
Válaszoljunk nemmel.
Én nemmel válaszolnék, és hát a múltkori műsorban végig ezt a szót használtuk, hogy a cigány nyelvekről igen. beszéltünk, a cigány népről, igen. a cigány népcsoportról, és egy pillanatig se akartunk ezzel senkit se pukkasztani. Ezt én tényleg természetes név elnevezésnek érzem. Igen. Nem azt gondolom, hogy mi itt valami direkt egy ilyen kifejezést használunk, és sértőnek meg egyáltalán nem érzem. Igen. De lehet, hogy van olyan, akit sértőnek érzi. Ezt nem tartom kizártnak.
Hát a népzene kutatók és a népzenével foglalkozók, azok cigány zenéről, meg cigány folklórról beszélnek, nem roma zenéről, vagy roma folklórról.
Igen, hát tisztában kéne tenni, hogy egyrészt ezt a két elnevezést is, hogy pontosan miből ered, mire terjed ki, másrészt, hogy hogy került elő ez a roma, én úgy emlékszem, hogy valóban a rendszerváltás után történt ez, és úgy emlékszem, hogy egyes cigány csoportok vezették be ezt ilyen önmegjelölésnek, mert valamiért a cigányt lejáratottnak vagy sértőnek érezték, de hát a nagyon sok más cigánynak eszébe se jutna ez.
Igen. Hadd mondjam a következőt. Önmagában a cigány szó használata nem sértő. Hát hiszen mi ketten is használtuk a műsorban, és nem akartunk sértők lenni. Az igaz, hogy lehet nagyon sértően használni, míg, most csak nem akarok példákat mondani, míg a romát, azt nem lehet, a roma szót úgy nem lehet sértően használni. Hát azért abban van valami komikus akkor, vagy ironikus, nem? Hát, hogyha...
Hát nem tudom, Kovács József hallgatónk azt mondja, hogy egyébként a roma szót is miért ne lehetne sértő módon használni, szokták is. Tehát ő ezt tapasztalta, hogy ez már előfordul, hogy sértően használják, hát valószínűleg mindent lehet persze sértően használni.
Ezt akarom mondani, mondjuk a kamasz szót is lehet sértően használni, nem ez a büdös lábú kamasz, ez takarodjon ki innen, és akkor sértően használtam, de ez nyelvészetileg nem érdekes.
És miből származhat az embereknek az az érzése, hogy a cigány elnevezés az sértő? Miért gondolják ezt, hogy ez sértő?
Hát igen.
Én azt gondolom, van erre egy magyarázat, ami biztos, hogy rossz magyarázat, de azért elmondom, mert nagyon gyakran hangoztatják, hogy azért sértő, mert... Ja, két magyarázat is. Az egyik az, hogy a története miatt sértő. Ugye a cigány az egy görög szóból származik, vándorszó, tehát ugyanebb a német cigajner, stb. Ezek mind ugyanebből származnak, és az a görög szó az egy elég kellemetlen dolgot jelentett, de hát ezt senki nem tudja.
De igen, hol van az már?
Legalábbis így magyarázzák sokan, én nem vagyok teljesen meggyőzve, de azt szokták mondani, hogy ez görög acingalos szóból származik, és ez, aminek nincs semmi értelme görögül egyébként, de az acingalos, vagyis hát az az értelme, hogy cigány, de az a szó, az állítólag az athinganos, ami szóból származik, ami azt jelenti, hogy érinthetetlen, vagyis hát olyan, akihez az ember nem...
Igen.
Közelít, nem nyúl hozzá, nem beszél vele.
Mint ahogy Indiában is vannak a páriák.
Igen, de egyrészt nem biztos teljesen, hogy abból ered, másrészt, hogy kit érdekel, hogy miből ered.
Hát ez régész.
A másik magyarázat az, hogy azért érzik sértőnek, mert ez egy külső elnevezés, ugye ezt exonimálnak szokták hívni a nyelvészek, tehát hogy nem ők magukat hívják így, hanem mások hívják őket így, és azért, hogy ezért lenne bántó.
Magyarázzuk el azért exonima, ugye onima az név, és hát ex az kintről, kívülről, tehát exonima külső név.
És az ellenkezője az endonima, ami tehát az az elnevezés, amit magukra használnak az emberek, ahogy mi magunkat magyarnak hívjuk, közben a világ nagy része az mindenféle más exonimákkal nevez minket.
Igen.
Hongvoának, meg Hungariannek, meg
Ungárnak, és igen. Pontosan igen, így van. És ez önmagában hát nem baj, és jó, néha elkezdik egyes csoportok erőltetni, hogy az ő endonimájukat, tehát az ő belső nevüket szíveskedjenek a külsők is őrájuk használni. Mert hogy az az övéké. Mint hogyha valaki erőltetné, hogy most akkor ezentúl németül, ne azt mondjam, hogy die Ungarn, hanem die Magyaren.
Előfordul ilyesmi egyébként, igen. Én például most már a rendszerváltás óta nem nagyon olvasom azt, hogy votják, ugye? Tehát az udmurtokat régen votjáknak hívták, mi még úgy is tanultuk az
egyetemet. Ez egy finnugor nép,
udmurt az önelnevezésük, az endonimájuk, de az a votják volt az általánosan elterjedt elnevezés, ami az orosz exonimájuk volt, vagy külső megnevezés.
Jó, mondjuk ki azért őszintén, ha egy népcsoport úgy jól érzi magát a bőrében, és nem nincs semmit, se szégyelni valója, se elszámolni valója, akkor ezt nem szokta forcírozni.
Én ezt nem attól tenném függővé, hogy jól érzi magát a bőrében, hanem hogy kitől származik az exonima. Tehát az udmurtoknak bőven elég bajuk volt az oroszokkal, akik ugye gyakorlatilag az uralmat gyakorolták fölöttük, tiltották a nagy részben a nyelvhasználatot, stb., és ezért pont az orosz elnevezést nem szeretik.
De hát a
nekünk finnek... azért nincs baj az ungárnal, mert hát a németekkel most éppen nincs baj, vagy nem azért?
Hát mondhatnám azt, hogy a Habsburg elnyomás évszázadai...
Igen, közben én is rájöttem, hogy
igen. De ismétlem, hadd célozzak a finnekre például, akik magukat ugye Suomi vagy Suomalainennek nevezik, a finn, ugye, azt használják az oroszok, használják a svédek, akik őket évszázadokon keresztül uralták, és igaz, hát igaz. Biztosan elnyomták, ahogy ez már szokás.
És mégse bánják a
finnek. Eszükbe se jut, hogy ők forszírozzák, hogy őket Suomi vagy Suomalainennek nevezzük. Ezt akartam mondani, hogy mert jó, megvannak a bőrükbe, és
hát úgy rengeteg érzik, ilyen hogy az például ország... a németek se bánják, hogy mi németeknek hívjuk őket, és nem Deutschna. Igen, a görögök igen. Nem bánják, hogy mindenki görögnek, meg ilyesminek
és nem, hellén.
És nem hellénnek. Igen. Szóval igen. Az, igen. Hogy külső elnevezés, az szerintem önmagában nem lenne probléma.
Azért mondjuk el, hogy amikor egymással civakodó szomszéd népek vannak, akkor valószínűleg erre úgy mindenki érzékenyebb. Hát nézzük meg a magyar-román kapcsolatot. Hát két szomszéd nép, amely réges-régen civakodik egymással, és ide-oda tologatja határait. Na most hát ugye a magyar hagyományos név az Olá volt, és hát tulajdonképpen a románok berzenkedésének engedve, udvariasságból, ugye a magyarban, hát ezt a nevet gyakorlatilag kiraktuk a mindennapi használatból, számos családnévben még ma is megvan persze Olá, de már őket románoknak hívjuk. És fordítva is így történt, hiszen Ungur és Ungureszk volt a hagyományos román név a magyarokra, és hát helyette ma már a magyar megy Romániában is.
Én nem tudtam, hogy ez ilyen különbség, az ungur és a magyar.
Igen. Hogy nem, mondjuk insolenza ungoriaska, a magyarok, hát nem, tökendisége, hát ez bizony egy nyilván nem alaptalan román fordulat volt hagyományosan.
Azért mondjuk még el a roma szónak a történetét igen. Is, hogy ez ugye önelnevezés, tehát ez román nyelven van. Ez? Románi nyelven van, és hát igazából ez egy többes számú alak, az egyes szám a rom, azt jelenti, hogy ember vagy férfi. Uh-huh. Mind a kettőt jelentheti. Uh-huh. A nőneme, romnyi, az azt jelenti, hogy nő vagy asszony, uh-huh. És a romá az valójában a többes száma, uh-huh. Tehát cigányok, cigány férfiak, uh-huh. Ezt jelenti. Uh-huh. És nagyon elterjedt önelnevezése ez a cigányoknak, leszámítva mondjuk Németországban inkább szintinek hívják magukat, uh-huh. Mondjuk Franciaországban inkább Manusnak hívják magukat, Spanyolországban Kaló vagy Kale. Uh-huh. De itt Kelet-Európában elég gyakran hívják magukat romnak, romának. Tehát nincs ezzel semmi probléma. Használhatjuk mi ezt az elnevezést is, hát inkább az életkorom miatt használom én inkább a cigányt, mert az életem nagy részében mindenki nem használtuk a roma elnevezést.
Igen, én emlékszem, amikor először hallottam ezt a nevet, az egyik bátyám mesélte, hogy ő falun volt, ahol valami cigány bál, vagy cigány hát, ünnepség volt, és ott megjelent a híres és kiváló cigány származású nótaénekesnő Kovács Apollónia. És hát ő fültanúja volt annak, hogy egy cigány odalépett hozzá, és azt mondta neki, hogy kezi csókolom, ugye a nagysága roma. Így fogalmazott. És a bátyám mondta, hát ez, tudom én, 60-ban lehetett, 1960-ban, hogy ő, és Apollónia bólintott, hogy valóban, tehát, hogy ő akkor hallotta ezt először, és én is az ő szájából, és de azt se tudtam, hogy ilyen szó egyáltalán létezik.
Igen, szóval ez egy rendes int szó, a románi nyelven van. Azt igen. Hiszem, vitatkoznak egy kicsit az eredetén, az biztos, hogy int szó, de hogy pontosan melyik int tőből ered, valószínűleg dom, így hangzott az eredeti uh-huh. Óind alak, és valami olyasmit jelentett, hogy alacsony kaszthoz tartozó. Lehet, hogy egyébként valaha az is sértő szó uh-huh. Volt, ki tudja. Érdemes még arról beszélni egy pár percet, mert itt a hallgatók kérdései erre is vonatkoztak, hogy hogyan van ez a devalváció, hogy egyes szavak elkezdenek kellemetlen értelmű, rosszaló értelművé válni, kimennek a divatból, vagy a jobbak nem használják, és utána, amit helyette kezdenek el használni, az is elkezd el menni ebbe az irányba. És ez egy folyamat, amit állandóan meg lehet
figyelni. Ez így megy évszázadok óta.
Én nekem például a néger az teljesen természetes és semleges kifejezés, és használom is, de tudom, hogy ez is az életkorom miatt van, mert a mi időnkben ezzel semmi baj nem volt, igen. De hallom az emberektől, hogy kerülik. Igen. Úgy érzem az embereken, hogy kerülik a néger elnevezést.
Igen. Még ráadásul a népdalokban van ilyen, hogy fekete legény, és az azt jelenti, hogy fekete haja van, tehát igen. Ugye még a feketével hát nem is feltétlenül egyértelmű a dolog.
Szóval igen. Hogy történik ez? Mitől válik egy szó, hogy mondjam, pejoratívnak hívják a nyelvészek, tehát rosszaló értelművé?
Hát erre nagyon nehéz válaszolni. Gondolj például a tébolyda kifejezésre, ami valamikor egy, hát tulajdonképpen egy nyelvújítási kreált szó volt, ugyanaz a típus, mint amit Budaházi úr felró, hogy a hivatalosság által...
A fogva tartott.
Igen, igen, tehát hogy a bolondok háza helyett, vagy az őrültek háza helyett, hát tébolyda az milyen hát finomkodó és hivatalos kifejezés volt. Mára meg teljesen lesüllyedt, devalválódott, hát nem lehet azt mondani.
Hát én még jobb példát tudok, mert a tébolyda az még mindig egy választékos szó, de maga a hülye szó, az manapság csak szidalomként használatos. Száz évvel ezelőtt a hülye az egy orvosi szakkifejezés volt, azt jelentette, hogy elme, hogy...
Imbecillis.
Imbecillis, igen, igen.
Úgy, tehát gyengelmélyű. Igen.
És a, valószínűleg a... Na, nem akarom fejtegetni a történetét. Tehát, hogy mitől válik valami ilyen rosszaló értelművé? Hát a hülye esetében ugye érthető, hát ott valamiféle defektusra utal, nyilván akkor lehet használni arra, hogy embereket szidalmazzunk vele, mert hogy ilyen defektusok van. A cigány nem utal semmiféle defektusra.
Hát...
Nem arról van szó egyszerűen, hogy akit ilyen társadalmi előítéletek sújtanak, annak a megnevezése is valahogy magára veszi ezt a rossz értelmezést.
Hát ez a négerek esetében is, ugye ez Amerikából származik, igen. És valóban így van. Hát nyilván az, hogyha sokszor hallanak valamit pejoratív környezetben, tehát negatív környezetben, akkor ők maguk elkezdik ezt kellemetlennek érezni. Egy nagyon érdekes ellenpélda a zsidó. Ugye a zsidók maguk eszük ágában nincs ezt a szót föladni, és a saját hát vallásukra, vagy etnikumukra egyebet keresni, de hát ők azt mondják, hogy ez 5000 éve létezik ez a dolog, persze hát a szó az nem olyan régi, mert ez egy magyar szó, a szlávból ugye valamikor hát a ómagyarban kerülhetett be, csak mondom, hogy érdekes, hogy ott én azt érezném, ha én azt mondanám, hogy van egy izraelita barátom, aki nem. Nagyon jól főzi a sóletet, az inkább sértő vagy nevetséges volna.
Igen, egyszer régen már itt a rádióban beszélgettünk arról, hogy az EMMI, ez az emberminisztérium, vagy mi kiadott egy szójegyzéket, hogy milyen szavakat nem szabad használni, ja, és helyettük mit kell, és ott az volt, hogy zsidó helyett izraelitát használjunk. Hát ez egy óriási baklövés.
Vigyázni kell, igen, igen. Persze. Tehát jó, érezzük a jó indulatot mögötte, de hát
de
vigyázni kell.
Nem úgy van, hogy arról is szó lehet, hogy azok a szavak válnak ilyen rosszalóvá, amiket olyanok használnak, akik rosszaló értelemben szokták használni.
Ez
tehát,
igaz.
Amit például egy előítéletes ember használ valakire, és ezt gyakran halljuk, akkor társul vele, ugye asszociálódik vele az előítélet, igen. És akkor egyszer csak úgy kezdjük érezni, hogy ez a szó már magában is hordozza ezt a lenézést. Hát
igen.
És...
igen. Ez történhetett a tót esetében van, is, igen. Ugye, amit a szlovákok egy időmből elkezdtek kínosnak vagy sértőnek érezni, és hát tulajdonképpen elfogadtuk ezt, és szlováknak nevezzük őket. Miközben ugye megmarad Tóth Komlós, meg ilyen nevű helységek, ahol hát szépen benne van a szó. Igen.
Hát vagy a buzit hozhatnám fel példának, ami nem úgy indult, mint egy, vagy nem tudjuk, hogy úgy indult-e, de nem volt feltétlenül pejoratív szó, de mivel azok használták előszeretettel, akiknek előítéleteik voltak, igen. A homoszexuálisokkal, kapcsolatban, ezért hozzátapadt az előtéret, amit a használói igen, tápláltak, az igen. Hozzáragadt ehhez a szóhoz, és így lett belőle igen, egy igen, bántó igen. Szó.
Hogy aztán ez miért történik meg jobban, vagy erősebben, vagy egyáltalán bizonyos szavaknál, és másoknál nem, arra nincs magyarázat.
Bonyolult társadalmi folyamatok
magyarázzák. Így mondhatjuk.
Akkor a hírek után kevésbé társadalmi jellegű problémákról fogunk beszélni, azt hiszem. Hamarosan folytatjuk. Üdvözöljük kedves hallgatóinkat, folytatjuk a Szószátjár műsorát Nándasdy Ádámmal, én Kálmán László vagyok, van egy üzenetrögzítős telefonszámunk, a 30-as 183-7007, hetente meghallgatjuk az odaérkezett üzeneteket, a műsor Facebook oldalán is lehet kérdéseket föltenni, és a legtöbbször a műsorban a hallgatói kérdésekkel foglalkozunk, de nem tudunk eleget, mert megint fölhalmozódott rengeteg sok kérdés. Ezekből próbálunk szemezgetni. Azt beszéltük meg, hogy belekezdünk egy olyan kérdésbe, ami egy kicsit technikai, kicsit lehet, hogy hosszúra is nyúlik, de nagyon fontos, mert megint az iskolai nyelvtananyaggal kapcsolatos.
És végre egy kis nyelvészet.
Egy kis nyelvészet, de azért még iskolai szintű, tehát nem nagyon-nagyon tudományos. Viszont gondolom, hogy sok olyan hallgatónk van, akinek a gyereke iskolába jár, vagy esetleg ő maga iskolába jár, és vannak...
Vagy járt valamikor.
Vannak problémái az iskolai nyelvtananyag megértésével. Most például egy hatodikus gyerek szüleitől kaptunk kérdést. Szerteágazó, bonyolult kérdés, de megpróbáljuk valahogy nagyon egyszerűen tisztázni. Megmondom előre őszintén, nekem olyan érzésem volt, mint hogyha hazajönne a gyerekem, mondjuk, hogyha én vegyész lennék, és hazajönne a gyerekem, és azt mondaná, hogy az iskolában azt tanítják, hogy és mondanám valami teljes ületlenséget, hogy kémiából valami egész más, mint amit én vegyészként tudok. Nagyon nehezen tudnék mit kezdeni ezzel, mert nem mondhatom neki azt, hogy kisfiam hülyeségeket tanítanak neked, és nem is nagyon képzelhető ez el más tudományokban. Hát talán a történelembe fordulhat még ilyen elő, hogyha egy ugye olyan beállításban
na
tanítják
jó, de
a történet.
Az beállítás, az egy humán tudomány, a nyelvészet az nem.
Na, tehát ezt előre bocsátva, itt tényleg arról van szó, hogy nagyon furcsa dolgokat tanítanak az iskolában. Akkor mondom, hogy mit kérdez összefoglalva ez a szülő a tananyaggal kapcsolatban. Azt mondja, hogy a hatodikos gyereke a határozó szót, mint szófajt még nem tanulta, de a névmásokra már sort kerítettek. Tehát valahogy ilyen sorrendben haladtak. Megtanulták azt, hogy szófajonként vannak névmások, de ugye akkor a határozó szói névmás nem kerülhetett szóba, mert a határozó szót még nem tanulták. Tehát, hogy akkor a hova kérdő szó, az ugye névmás, mert a kérdőszavakat névmásnak tekintik.
Jó.
Ez akkor vajon határozó szói névmás-e? Természetesen igen. Akkor ez csak egy sorrendezési probléma, hogy előbb tanítottak valamit, amit még nem olyanra hivatkozik, amit még nem érthetett.
Jó, de ez módszertani kérdés.
Igen, ezzel mondjuk nem tudunk mit kezdeni, jobban meg kell válogatni, hogy mit milyen sorrendben tanítanak. A nagyobbik probléma az az, hogy itt a kérdőszavakkal kapcsolatban, ugye névmás, kérdőnévmás, a kérdőszó elvileg olyan szófajú, amilyen szófajjal válaszolni lehet rá, mondták így az iskolában. Hát ez sajnos nem igaz, vagy nem így van. Ugyanis, ugye itt arról volt szó, hogy a hova kérdőszó, az ugye kérdőnévmás, tehát határozó szói szófajú.
Igen.
De nem igaz az, hogy határozó szóval kell rá válaszolni.
Mert
azt, hogy mivel lehet válaszolni...
Várj, mondjuk először egy igazi jó példát, tehát hova megyek, válasz, oda.
Nagyon jó.
Ugye? Az egy határozó szó.
Egy névmás, egy határozó szó, egy névmással válaszoltunk rá.
Mikor történt, válasz, tegnap.
Nagyon ugye? Jó. Határozó szóval válaszoltunk.
Így van, tehát de valóban hát, ez egy
ez létező, egy lehetőség, ez egy de nem az egyetlen lehetőség. Tehát kérdőszóra mindenféle más dolgokkal is lehet válaszolni, ha a szófaját tekintem a dolognak, mert ha azt mondom, hogy hova mész, Szegedre, akkor itt egy ragos tulajdonnévvel válaszoltam a hova kérdésre,
így
ami
van.
Nem határozó szó szófailag, hanem az iskolai nyelvtan szerint egy határozó ragos főnév közelebbről tulajdonnév.
Hát jó, az ilyet úgy hívja a nyelvtan, hogy határozó.
Ó,
ugye,
igen.
Szegedre az egy határozó.
De itt megint egy sorrendi probléma van. Ugyanis amikor a gyerekek a szófajokat tanulják, akkor még messze vannak attól, hogy a mondatrészeket tanulják. Egy ezt a két fogalmat világosan szét kell választani, el kell különböztetni. Tanulnak először szófajokról, ami a szavaknak a fajtája, és utána tanulnak csak mondatrészekről, ami az iskolai nyelvtan szerint szintén szavaknak a fajtája, tehát csak hogy jól megkavarjuk a gyerekeket. A nyelvészek ezt egyáltalán nem így gondolják, de azt külön tanulják majd kicsit később, hogy van ilyen, hogy határozó, ugye szó nélkül, mint mondattani,
mondatrészi
szerep, igen. Mondattani fogalom. És az az igazság, hogyha valaki megkérdezi, hogy mivel lehet válaszolni egy hova kérdésre, arra mondat részt lehet csak válaszolni.
Így van.
Amely hát lehet... határozóval lehet válaszolni, igen. De az annak a szófaja az egy teljesen más kérdés, nem a igen. Szófaja jellemző, igen. Hanem a mondat rész.
Nézzük végig, hányféle választ lehet adni arra, hogy hova mész. Hát lehet valóban azt mondani, oda. Ez nyilván erre gondol az alapesetben ez a tananyag, mert az oda az egy határozói névmás. Mondhatom azt, hogy Szegedre, ez egy főnév, amely raggal van ellátva. De hát mondhatom azt is, hogy a második emeletre. Ez az már egyértelműen egy határozó, hiszen ez egy szószerkezet, egy szintagma.
Ó, jaj, várjál, nincs az iskolai nyelvtankönyvben nincsen szószerkezet vagy szintagma. Biztos az, hogy a második te? Emeletre, abban azt úgy elemzik, hogy itt az emeletre az, ami válaszol a kérdőszóra, és ez egy ragos név, ragos főnév. Ragos névszó, közelebbről ragos főnév.
Jó, de most biztos...
Itt azért csúszott félre az Ádám, mert ő nem iskolai nyelvtanban gondolkozik. A nyelvészek egyértelműen azt gondolják, és bármilyen iskolához tartozanak is, hogy a második emeletre így együtt egy szószerkezet, és ez ad választ a hova kérdésre, nem pedig az utolsó szava neki.
A hova kérdésre mondhatom azt is, hogy hova mész, válasz, zuhanyozni.
Azt is lehet mondani, így van.
Ugye?
Főnévig, névig lehet válaszolni.
Igen.
Tisztázzuk tehát még egyszer, más a mondatrész, más a szófaj. Legalábbis az iskolai nyelvtanban, ugye ez két nagyon fontos, nagyon eltérő kategória, de mind a kettőben, a sajátos nyelvtanban, amit az iskolában tanítanak, mind a kettő szavaknak a tulajdonsága.
A mondatrész a valóságban állhat több szóból is.
Mondjuk mi, nyelvészek.
Igen,
és hát
igen,
itt
igen.
Van a baj, az iskolában nem, az iskolában a több szavas mondatrészek, mint ez, hogy a második emeletre, ők csak az alaptagjukat tekintik mondatrésznek, az emeletre. Mi? Hova megyek? Az emeletre. Hanyadik emeletre? Második. Itt hallom a fülemben az iskolai élményeimből.
Jó, de te régen jártál iskolába, ez most is így van.
Ez most is így van. Ez most is így van. Ezzel szemben a nyelvészek azt mondják, hogy a válasz, vagy a helyhatározó ebben a mondatban az egész szerkezet a második emeletre, ez mind a három szó így együtt. Ez egy óriási probléma, hogy az iskolában nem, hát lehet mondani, hogy elméleti különbség, hogy egyfajta iskola, de valójában ez a nyelvészeti iskolaként ez nem létezik. Tehát ez zavarja meg a gyerekeket. A másik fajta kategória, a szófaj, az valóban szavaknak a fajtája, mondják ők, vagy lehetne mondani, de ez sem teljesen igaz. Mert amikor szófajról beszélnek, akkor valójában a szó töveknek a fajtájára gondolnak. Tehát amikor én azt mondom, hogy mi volt emeletre, az igen, egy határozóragos névszó, akkor egy nyelvész azt mondja, hogy ennek a töve névszó az emelet,
igen,
és ez az, aminek szófaja van.
Igen. Ahogy a szótárban van a szó.
Hogy emelet, az egy névszó. A ragos alakja, hogy emeletre, azt már nem szoktuk névszónak hívni, mert a névszó az a tőre jellemző tulajdonság, igen, nem pedig a ragos. Most igen, az iskolai nyelvtanban nyugodtan mondhatnák azt, hogy valójában nem szófajak vannak, hanem szótőfajták vannak.
Igen.
És az emeletre annak a szótöve az valóban egy főnév, és akkor a gyerekek is könnyebben megértenék szerintem.
Na de bocsáss meg, akkor ez azt jelenti, hogy te azt állítod, hogy a futás az például ige, mert a töve fut. Igen, és hát van egy toldalék hozzá.
Hát itt egy másik kérdésbe ütközünk bele. Az iskolai nyelvtan azt mondja, hogy akkor azon, nem ezekkel a szavakkal mondja, de ez a lényege annak, amit mond, hogy az egész szónak a szófaja akkor azonos a tövének a szófajával, hogyha rag van a végén, vagy jel, nem pedig képző. Mert a képző az megváltoztathatja, úgymond, ezt a kategóriát, ezt a szófajt.
Tehát például a futás esetében az ás az egy képző.
Mondják az iskolában.
És
egyébként két nyelvészt, hogyha egymásnak eresztesz, akkor lehet, hogy az egyik azt fogja mondani, hogy rag, a másik meg azt fogja mondani, hogy képző. Tehát nem biztos, hogy minden
vagy
nyelvész
is, hogy a futásra az egyik azt fogja mondani, hogy ige, a másik, hogy főnév.
Igen, hát hogy azt mondja, hogy az egyik, nem, az, hogy a töve ige, az
na
abban
jó,
nem lesz vita.
Persze.
Azt, hogy az egyik azt fogja mondani, hogy ez egy ás képzős velellátott ige és egyben főnév, a másik azt fogja mondani, hogy nem, ez egy ige alak, ami a fut igének egy ástoldalékkal raggal ellátott, vagy igenévi toldalékkal ellátott.
Na de ha ez így van, akkor hát csak úgy a becsület kedvén mondjuk el, hogy hát az iskola talán nem az a hely, ahol mindezeket a nagyon érdekes vitákat a gyermekek elé tárják, hanem hát akarnak valamit mondani, akár leegyszerűsítve is, de hát amit úgy be lehet sajátítani.
Hát erre két dolgot tudnék mondani. Az egyik az, hogy minek. Ilyen egyszerűen visszakérdeznék, hogy minek. Tehát leegyszerűsítve,
igen,
minek mondják
ez
el,
ez
gyakorlati haszna nincs.
Ez igaz.
Ennek még a helyesíráshoz sincs
nincs,
egyébként köze,
nincs.
Még az sem
igen,
menti a dolgot.
Igen. Igen.
Akkor minek kell mondani?
Igen.
Ha nem biztos, ugye? Ha még a nyelvészek sem értenek vele,
igen,
egyet. Ez az egyik, amit mondani tudok. A másik, amit mondani tudok, hogy sokkal később, magasabb életkorban érdemes, és nem tényként állítva a dolgot, hanem problémaként beállítva. Tehát azzal nagyon jól el tudnak szórakozni szerintem a gimnazistakorú gyerekek, akik a vitát amúgy is egy kedvelik, mint műfajt, és már abban a korban vannak, hogy a kritikus szellemük, hogy mondjam, fejlett, ez túlfejlett időnként, akkor vitatkozzanak azon, hogy a futásnak a végén képző van-e, vagy rag, vagy az iga alak-e, vagy egy főnév.
Tehát ahogy a fizika tanár elmondja egy napon, hogy a fényről nem tudjuk, hogy micsoda, és hogy részecske természeti, vagy hullám természeti, vagy legalábbis az én időmben még így volt, de hát nyilván hasonló.
Ha már tudjuk, hogy mi kettős természete van, a nyelvészek nem nagyon mondják azt, hogy az ás és toldaléknak kettős természete, de még azt is
még
lehet
az is
mondani.
Lehet. Hát igen, igen.
Ezeken nyugodtan szabad vitatkozni. És akkor befejezem ezt a hallgatói kérdést, azt mondja, ezzel kapcsolatban azt kérdezi, ha egy melléknév ul-ül, lag-leg, an-en ragot kap, akkor melléknév maradt, tehát nem határozó szó. Hogyan, hogy válaszolhat hogyan kérdésre? Ez ennek az előző kérdésnek a folytatása.
De egy pillanat. Tehát azt mondom, hogy...
Hogyan szerepelt a vizsgán, azt válaszolom rá, hogy rosszul.
Most a rosszul az melléknév?
Az iskolai tankönyv szerint a rosszul az melléknév. Miért? Mert ők a szófajt azt valójában a szótő fajtájával, ugye azt hívják szófajnak, és a rosszulnak szerintük a rossz a töve, igen, mondjuk ez szerintem is a rossz a töve, és az egy melléknév. Tehát mivel melléknévi töve van, és rag van a végén, ami nem változtatja meg a szófajt, ezért a rosszul az nekik egy melléknév.
Honnan tudom, hogy rag van a végén, amely nem változtatja meg a szófajt?
Hát itt mondhatom azt, hogy én vagyok a vegyészpapa, akinek a kémia óráról hazajön a gyereke, hát nem tudhatjuk, hogy ez rag, és szerintem nem is az,
hiszen
de
azt nem
ezt
lehet,
tanítják.
Azt nem lehet mondani, hogy rosszul könyv. Ugye? Tehát akkor ez nem melléknév, mondanám én, hanem rosszul énekel.
Igen, de az iskolában azt mondják, hogy a melléknév, amikor határozó rag van a végén, ul-ül rag, igen, például, akkor ő már csak határozói mondatrészi szerepet tölthet be, jelzőit már nem tölthet be. Amit te próbáltál, az az, hogy jelzői szerepbe raktad, abban a szerepben már nem lehet. Itt a probléma az, hogy mitől rag egy rag, hogy nem változtat szófajt. Ha az ul az rag, akkor a rosszul az melléknév, hiszen nem változtatja meg ragját.
Ez így logikus, de a kiindulás micsoda?
Hát ha az ult képzőnek venném, mint ahogy szerintem minden jel arra utal, hogy ez a képző teljesen...
Hiszen olyan, megváltozik melléknévről határozó
olyan szóra. Színe van, mint egy képzőnek, olyan hangot ad ki, mint egy képző, olyan alakja van, mint egy képző, akkor ez egy képző.
Szőrzete olyan, mint a képzőé.
Igen. Tehát az ulül egy tipikus képző szerintem. És akkor, ha viszont képző, akkor változtathat szófajt, és akkor a rosszul az egy határozó szó lesz, ugye, mert a képzője az ilyenné teszi.
Na de várjál, bocsáss meg, mondja bárki is azt, hogy az olvasmány az egy ige?
Nem? Nem tudok róla.
Ugye, nem? Mert a mány az egy főnévképző, tehát az olvas bár ige, a létrejött képződmény, az egy főnév. Honnan tudom, hogy főnév? Hát onnan, hogy a mondatban így lehet használni, például tárgyragot kaphat, meg névelő állhat előtte, az olvasmányt elolvassam, stb. Hát a rosszulnál ugyanez a helyzet, nem a rosszulról, meg tudom neked mutatni, hogy nem melléknév, mert például ige előtt áll, rosszul énekel.
Jó, de Ádám, ha a mondatrészi szerepéről beszélünk, akkor ez... akkor a házba sem főnév, és akkor összeomlik az egész iskolai nyelvtannak, vagy mit mondtunk, mi volt a példa, a második emeletre, igen, nek a végén ott vagy emeletre, igen, akkor az se főnév,
igen,
hiszen nem úgy működik, mint egy főnév, hanem úgy működik inkább, mint egy határozó szó,
igen,
és akkor kiderülne, hogy a rare is tulajdonképpen nem rak, hanem képző, mert határozó szót alkot a főnévből.
Igen.
Hát ilyeneken akadtam én föl mindig, mikor iskolás voltam, és ilyenekkel ostromoltam a szegény tanáraimat.
Ezért végezted itt a szószátját.
Így van, és általában nem tudtak rá válaszolni. Tehát ugye a alapkérdés az, hogy honnan tudjuk, hogy az ulő az nem rak, hanem képző. Az iskolában úgy tanítják, hogy rag, kedves gyerekek, ha meg dolgozatot írtok, az ulül, a lagleg, az anem határozó ragok, nem pedig képzők. Viszont itt a bácsik azt mondják, hogy ezek abszolút képzők, tehát minden szempontból úgy viselkednek, mint egy képző. Honnan lehet ezt tudni? Például abból, hogy rettentő válogatósak. A ragokra az jellemző, hogy bármilyen szótőhöz, ami megfelelő szófajú, ahhoz hozzá lehet rakni őket. Tehát nem, nincs olyan főnév, aminek ne lenne bandán ragos alakja.
Igen.
Nem tudok
igen.
róla.
Igen.
Vagy rare ragos alakja, igen. minden igen. főnévnek van. Világos. Ezzel szemben olyan melléknév, aminek nincs ulül toldalékos alakja, az millió van.
Például?
Hát például mi volt? Fekete, az például nem feketéül, hanem feketén, úgy
igen,
mondjuk.
Igen.
Tehát válogatósak ezek a toldalékok. Az egyik ennel megy, a másik ullal, a harmadik lagleggel. Ez pont olyan, ahogy a képzők szoktak viselkedni, hogy mit mondtál, találmány.
Olvasmány,
de van egy másik, az olvasat, ami egész igen. mást jelent.
Azt még csak hagyjál, de, nincs... de kiált, az nem kiált mány, hanem kiált vány.
Pontosan.
Vagyis akkor... Ugye ezt így szoktuk mondani a nyelvészetben, hogy lexikai kivételek vannak, lexikai értsd, némelyik szó önkényesen azt mondja, hogy én nem kérem ezt a toldalékot, én egy másikat kérek. De a banbenre egyetlen főnév sem mondhatja, hogy én nem igen. kérem ezt a toldalékot.
A másik szó, amit ilyenkor a nyelvészek használni szoktak, az a paradigma szó, tehát a paradigma az egy ilyen sor, ragozási sort jelent általában.
Én megyek, te mész, ő megy.
Igen, na most a ragok azok beletartoznak a szótőnek a paradigmájába, tehát az emeletre, emeletbe, emeletről, emeletnek, stb. Ez együtt egy paradigmát alkot, tehát a, ezek részei a paradigmának, pont azért mondjuk ezt, mert minden főnévítő megkaphatja ezeket a toldalékokat. És a képzőkre azt szoktuk mondani, hogy azok nem részei egy paradigmának, mert ha egy nagy táblázatot raknánk, vagy próbálnánk rajzolni főnévi tövekkel és főnévi képzőkkel, akkor ott a legtöbb hely üres lenne.
Mert nem minden kaphat minden.
Egyáltalán nem kaphat minden igen. főnévi. Tehát ebből a szempontból az úlül, lagleg és az anen az egyértelműen képzők, határozót képeznek, a rosszul az határozó szó, egy képzett, a rossz melléknévő képzett határozó szó, de vigyázat, az iskolában nem ezt tanítják. És a szülők természetesen ezzel bajban vannak, ugyanúgy, ahogy a szófaj és a mondatrész megkülönböztetésével, amivel szintén ugye elmondtuk, hogy mi a probléma, de sajnos az iskolában mégis így tanítják. Nem tudom, hogy érdemes-e erre még szót vesztegetni.
Hát csak azt akartam mondani, hogy tulajdonképpen a mondatrészek sokkal érdekesebbek, mint a szófajok. A szófajon igazából nem volna érdemes annyit lovagolni, az egy régi logikai hagyományból jön, amikor ugye azt mondták, hogy a főnév az valaminek a neve, a melléknév az egy tulajdonság, az ige az egy történés, most a világban valóban vannak nevek, tulajdonságok és történések, csak és ehhez a nyelven keresztül vezet az út, ez igaz, de nem érdemes ezen a nyelvvel kapcsolatban annyit lovagolni.
Jó, hát a szófajnak azért, ahogy mondtuk is, annyi értelme van, hogy ők a szó töveknek a fajtáit jelölik, tehát azért például egy szófajra jellemző az, hogy milyen toldalékokat kaphat. Tehát ha valami ige szófajú, akkor ő kaphat igeidő személy, számszemély ragokat, stb. Míg ha főnév toldalékú, akkor meg esetragokat, főnév szófajú, akkor esetragokat kaphat. Tehát ilyen értelemben ennek van értelme. Megint nem tudom, hogy az iskolában ezzel miért kell ilyen részletesen foglalkozni, mert gyakorlati haszna persze
nincs. Igen.
Nagyon kevés időnk maradt. Én azt mondom, hogy egy pár olyan kérdést vegyünk még sorra, amire nagyon gyorsan lehet válaszolni.
Igen.
Én egy pár ilyet tudnék javasolni. Hajjunk. Például itt van Sajn Lázár egy kérdése, ő maga buta kérdésnek minősíti, hát mi ilyet nem mondanánk senkire, hogy buta kérdést tesz fel. A perc szóval kapcsolatban azt mondja, amióta olvastam a babiloniak 60-as számrendszeréről, azóta foglalkoztatja a perc szó. Az ember hajlamos az ujjait használni számoláshoz, 4 ujjal számol, mondjuk nem tudom miért nem 5 ujja, mindegyiken 3 perc van, az 5 újszor 3 percen 4 új az egyenlő 60, nem egészen értem a számolást, de az a lényeg az, hogy azt akarja mondani, hogy az óra osztása is a babiloniaktól ered, és hogy köze lehet esetleg az új percen való számolásnak az óra beosztásával, ami 60 percből áll, és a perc szóval, és az új perc, és az idő percnek az összefüggéséről.
Nem.
Ezt nagyon gyorsan tudunk válaszolni, hogy nem, nincs köze ehhez, a perc nagyon későn kezdett el időbeli egységet jelenteni.
Addig hogy mondták?
Addig minutának, vagy minutumnak hívták latin szóval.
Persze.
Nem volt rá eredeti, vagy hogy mondjam, uráli magyar szó. A perc az valami olyasmit jelentett, hogy valami kis darab, pici darabka,
igen.
és valamikor a 18. század...
Köze van a perceg igéhez, hogy olyan igen. kis hangokat ad. Hát igen, végül is, igen. És az új perc is aztán abból jön, hogy az újnak is olyan kis darabkái vannak az ember igen. kezén. Tehát az egész elég késői. Ráadásul a mindennapi életben hagyományosan a percre nagyon kevés szükség volt. Tehát jó, még óra, még inkább az rendben van, de hogy hány percig tart valami, hát ez a mindennapi, különösen a paraszti mezőgazdasági életben ennek semmiféle jelentősége nem volt.
Igen. Vegyünk még egy rövid kérdést, amire gyorsan lehet válaszolni. Rúzsáné Cseresnyés Mária kérdése. Azt mondtam a reggel férjemnek, amikor megláttam kedvenc növényemen a három virágot, hogy képzelt három virág van rajta egyszerre, ilyenre még nem emlékszem. Ezzel persze nem azt akartam mondani, hogy nem emlékszem még, mesél tovább, mert még nem emlékszem rá, hanem azt, hogy nem emlékszem, hogy láttam volna már valaha ezen a növényen három virágot. Szóval hogy van ez? Ha a magyar csak tanultam volna, biztos nem érteném ezt a mondatot.
Hát ezt az utóbbi megjegyzését egyáltalán nem hiszem, mert ez minden nyelvben így van.
Mármint hogy van?
Hát, hogy az nyelven. Emlékezik igéne kétféle jelentéstartalma van. Az egyik, hogy fölidéz valamit, ami csak ugyan megtörtént, amit látott az ember, hogy így mondjam, visszalapoz az emlékezete könyvében, és megtalálja a 82. oldalon, hogy ja igen, így volt. A másik az, hogy visszatekint, és sehol ilyesmit nem talál. Az, amire ő mondja, hogy nem emlékszem, hogy három virágot láttam volna egyszerre. Hát az csak azt jelenti, hogy soha ilyesmi nem fordult elő. Nincs erre példa, nincs erre precedens. Aha.
Én nem egészen így értettem a kérdését. Én azt hittem, hogy a mégen csodálkozott el.
Mondd el.
Hát azt mondja, hogy ilyenre még nem emlékszem. És a még itt, mintha nem értjük, hogy mit keres itt, mert hogy majd később emlékezni fogok, vagy mire. Nyilván nem úgy értette, hogy majd később emlékezni fog, hanem...
Hát ez eszembe se jutott. Igen, igazad van.
És az az érzésem, hogy egyébként, ha belegondolok, tényleg furcsa egy kicsit azt mondani, hogy ilyenre még nem emlékszem, de az lehet... Nem véletlen, hogy ő egy konkrét említést idézít. Tehát nem arról van szó, hogy az olvasónk, vagy a hallgatónk ezt sok helyen olvasta már, és megakadt rajta,
igen.
hogy terjedőben van, ugye nagyon sokszor kapunk ilyen kérdéseket, hogy terjedőben van egy kifejezés.
Igen.
Hanem ez egy egyszeri, mint egy elszólás volt, vagy nyelvbotlás, vagy ilyesmi, ami egyszer vele előfordult, és ez nem véletlen, hogy nem nagyon halljuk. Miből eredhet egy ilyen nyelvbotlás? Szerintem egy két kifejezés összekeveredéséből eredhet, tehát ő azt akarta mondani, hogy ilyenre nem emlékszem, meg azt is akarta mondani, hogy ilyet még nem láttam.
Á, értem.
És ezért ez a kettő igen. összecsúszott, és belekerült igen. a még az egyikből, értem. Az emlékszik meg a másikból.
Kontamináció.
Kontaminációnak hívjuk ezt, amikor két szerkezet össze
igen.
ötvöződik.
Igen. Mikor azt mondjuk valamire, hogy ez nagyon nehéz dió.
Igen.
Ugye?
A kemény, rengetegszer halljuk
a kemény dió és a nehéz munka. Igen.
Vagy nehéz fába vágta a fejszényét. Mi is nehéz fába vágtuk a fejszénket, de folytatni fogjuk a jövő héten is ugyanilyen nehéz fákkal. Nem marad más hátra, mint hogy elbúcsúzzunk hallgatóinktól.
Nádasdi Ádám voltam.
Kálmán Lászlót hallották, viszont hallásra.